A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 166. dicséretünk első verszakát. A 166. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 4. fejezetből, a 4. verstől olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelűd lelkiségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok föl kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok, és tőlem azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Isten áldása legyen az ige hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy újra a te színed elé engedsz minket. Köszönjük, hogy nem fogyott el a te kegyelmed, türelmed és szereteted, és ezen a mai reggelen sem a mi vétkeink és bűneink szerint bánsz velünk. Köszönjük, hogy mára is elkészítetted a te ígédet, amely élő és ható, és egészen a szívünk mélyéig eljuthat. Urunk, hálát adunk azonkkal a testvéreinkkel együtt, akik 50 évvel ezelőtt innen indultok el közös útjukra. Köszönjük, hogy egymásnak ajándékoztad őket. Köszönjük, hogy fél évszázadon át gondviselő szereteteddel megőrizted életüket. Köszönjük, hogy gyermekeikkel és unokáikkal együtt adhatunk most hálát neked. Kérünk, Urunk, hogy áldásoddal vedd körül őket további útjukon is. És kérünk arra is, Urunk, hogy add a te áldásodat, a tőled való békességet, a tőled származó bölcsességet ezen a mai napon is. Köszönjük, Urunk, hogy te szüntelenül tanítani, bátorítani és vigasztalni akarsz minket, és reménységet árasztani mi szívünkbe. Köszönjük, hogy a beléd vetett reménység nem szégyenít meg minket. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem néktek, Jézus mondja. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, belépek annak életébe és vele maradok, és ő én velem. Amen. Urunk, te vagy a mi segítségünk, te vagy a mi reménységünk. Köszönjük, Urunk, hogy a reménységünk erős horgonyát beléd vethetjük, és te megtartasz mintek minden körülmények között. Így fohászkodunk most hozzád, add a te igédet, ítéljen meg a te szavad, válassza külön bennünk, kérünk, a jót és a rosszat, az ellenedre valót és a szerinted valót. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az egész világon, a világ mindenségben erre egyedül te vagy képes, hogy megtett. Amen. Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, a második fejezetből. Ez egy hosszabb szakasz, foglaljuk el a helyünket. Így figyeljünk Isten igéjére. Így szól hozzánk Isten igéje Sámuel próféta első könyvéből, a második fejezetből. Anna hála éneke. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, s a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt kapnak. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Felemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úr éje a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Menny dörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Kedves testvérek, Anna egy Elkána nevű férfi felesége volt, és egy kicsit az előzményekbe beletekintünk, miután ezt a hálaéneket elmondja helyesebben, imádkozza Anna, akkor azt látjuk, hogy Anna mellett Elkánának volt még egy Peninna nevű felesége is. Sok különbség volt a két asszony között, de a legnagyobb az, hogy Peninnának születtek gyermekei, Anna pedig meddő volt, és így olvassuk, hogy Isten bezárta az ő méhét. Annát jobban szerette a férje, de bizonyos értelemben Peninnával kivételezett a gyerekek miatt. Annát a vetélytársa sokat bosszantotta, és így olvassuk róla, hogy Anna sokszor volt szomorú, és sokat és sokszor sírt. Peninna büszke és gőgös volt, Anna sokkal alázatosabb ember volt, de sokkal érzékenyebb is, amiatt, hogy nem született gyermeke. Izraelben nagy szégyen volt a gyermektelenség. Ma sokakat azért bántanak, mert 3-4 vagy annál több gyermekük van. Izraelben ott akkor úgy gondolkodtak, hogy valami bűn lehet amögött, ha valaki meddő volt, illetve azért jelentette egy asszony számára ez nagy nyomorúságot, mert minden asszony, sőt minden család abban reménykedett, hogyha gyermekük születik, sőt, hogyha fiú gyermekük születik, akkor lehet, hogy az ő családjuk, az ő nemzetségük adja majd Izraelnek az eljövendő messiást. Hát ezért volt olyan nagy szomorúság többek között Anna számára az, hogy meddő volt. Anna Peninna gyermekeire volt féltékeny, Peninna meg arra, hogy Elkána a férj jobban szerette Annát. Melyik jobb, a féltékenység vagy a gyűlölet? Egyformán bűn mind a kettő, és ott akkor is, és manapság, és most is sok családot ez a két szörnyűség tesz tönkre, a féltékenység, a személy válogató szeretet, vagy éppen a gyűlölet. Hányszor lát vetélytársat egyik szülő a másikban? Mert a gyerek talán idéglenesen egyik szülőhöz jobban vonzódik, tart, mint a másikhoz. hányszor különböztetik meg bolond módon a szülők a gyerekeket, emelik föl az egyiket és nyomják le a másikat, és nem is gondolnak arra, hogy milyen iszonyatos károkat okoznak ezzel a gyerek lelkében. Belegondoltam abba, hogy milyenek lehettek az ünnepek Elkán a házában. A két vetélytárs asszony vitás kérdéseivel kapcsolatban, egyáltalán hogy megrothatta a légkört az ő szeretetlenségük, a féltékenység és a gyűlölet. Elkána úgy férfi módra, maga módján próbálja a feleségét Annát vigasztalni, és azt mondja neki, hogy nem számítok én többet neked, mint a 10 fiad volna. Tehát Anna nem csak férjet akart, hanem gyermeket is. Így ezek a szavak számára nem voltak igazán vigasztaló szavak. Anna úgy gondolta, mint sokan mások azóta is, hogy a házasság értelme a gyermek. Természetesen értelmet és célt ad egy gyermek egy házasságnak, de a házasság értelme és célja maga a házasság. A gyermek az gyümölcs. Isten nyitja meg egy asszony méhét, vagy mint Annánál látjuk, tartja bezárva, de a házasságnak nem a gyermek az értelme. A házasság értelme maga a házasság, Isten szerint, és annak a gyümölcse, ha születik egy vagy több gyermek. És olyan csodálatos az, és ez is még az előzményekhez tartozik, ahogyan ezt Anna megérti, ahogyan átfordul a lelkében az egész gyermek kérdéssel, Isten kérdéssel, meg család kérdéssel kapcsolatban minden, és attól kezdve egészen másképpen lát és él át mindent. Isten átformálja az életét, mert ezt megengedi Istennek, és ahogyan ez megtörtént, attól kezdve minden másképpen zajlik. Többi már nem féltékeny Peninára, többi már nem sír, mert egyszerűen Isten elé megy, és Isten előtt sírja el azt, ami a szívében van. Baját Istenhez vitte. Egyszerűen Anna megértette azt, hogy még azt sem tud rajta segíteni, aki ezen a földön a legjobban szereti. Nem tudom, végig gondoltuk-e azt már testvérek, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az embernek meg kell értenie, hogy egészen magára marad. Amikor nincs ott senki, vagy ott van valaki mellette, de azt sem tud segíteni. Egy beteg ágy mellett, vagy amikor ott van egy asszony a szülőszobán, lehet, hogy ott van mellette az, mert most már ott lehet, aki legjobban szereti, akire életére nézve földi életemben támaszkodhat, és mégis egyedül, ott van egyedül a szülőszoba, gyötrelmei és öröme között, és emberileg nézve senkire nem számíthat. Vagy amikor valaki eljut az élet és halál mesdjéjére, határára, lehet, hogy ott ül valaki, aki fogja a kezét, imádkozik vele, vagy imádkozik érte, de az egész, ami történik, azzal egyedül kell megküzdenie. Mérhetetlenül magányossá válhat az ember az élet és halál határán. Anna mindezt megértette. Elcsendesedett Isten előtt, és Isten elvégezte a szívében ezt a fordulást és fordulatot, hogy most már csak egyedül Isten előtt tárja föl a szívét, minden keservét. Megértette Anna, hogy Isten egyedül az, aki a lehetetlen specialistája, akinél a lehetetlen lehetségessé válhat, aki megnyithatja a bezárt anyai méhet is, aki megajándékozhatja őt, ha akarja, gyermekkel. Itt most már az Isten előtt sír, és most már az sem érdekli, hogy Éli papa, aki nézi és látja, hogy Annának mozog a szája, de nem hall semmilyen hangot, és mivel nem figyelje jól ez a pap, azt hiszi, hogy részeg Anna, meg is mondja neki, és Anna azt mondja, hogy nem, ezen a kora reggeli órán Isten elé vittem a szívem bánatát, Isten meghallgatott, megvigasztalt, és megértettem az ő ígéretét, hogy majd megajándékoz gyermekkel. Testvérek, Isten egyedül az, aki a legjobban megélt minket. Akiket most itt vagyunk, személyválogatás nélkül szeret. Nem tesz különbséget, hogy már hiszünk benne, vagy még csak gondolkodunk róla, már követjük Jézust, vagy csak érdekel, hogy kicsoda ő igazán. Fordulhatunk-e hozzá minden kérdéssel? Isten személyi válogatás nélkül mindnyájunkat kivétel nélkül szeret. Mikor volt az utoljára, hogy ilyen őszintén, akár térdelve és sírva, hogy Anna, föltártuk a szívünket, életünket Jézus Krisztus előtt? Mikor öntöttük így ki az érzelmi világunkat elé? Azt, ami nincs, munkahelyi, családi vagy egyéni kérdésekkel kapcsolatban. Jézus senkit nem küld el. Az ajtó előtt áll és zörget, a szívünk előtt. És ha valaki kész meghallani a hangját, igazat adni Istennek, vagy csak annyit kimondani, hogy Isten, én még nem ismerlek igazán téged, ismertesd meg magadat velem. És akkor megtörténik ez a csoda, hogy elkezdi a szívünket átformálni és ráhangolni önmagára. Isten előtt mi mindnyájan egyformán fontosak vagyunk. Hívők és keresők egyaránt. Isten elé borulhatunk és elmondhatunk neki őszintén mindent. Anna szíve megedződött, és termi a hit gyümölcsét. Imádkozás után úgy jön ki a templomból, hogy ott van a szívében az a bizonyosság, hogy Isten meghallgatta őt. Erre az imádságra, amit ő elmond, mondja később Jézus az ilyen imádságra: ha valamit az én nevemben, az én akaratom szerint kértek, azt már megkaptátok. És ott a görögben befejezett múlt van. Megtörtént, feladta Isten, de még nem kaptátok kézhez. Elküldte, csak még nem látjátok. Megadta, de még nem vettétek a kezetekben. Még nem történt meg, nem teljesedett be. Tudunk és akarunk ilyen feltétel nélküli bizalommal az Istenhez fordulni. Akár itt most. Uram, adjál bölcsességet. Hogy tudjak dönteni jó és rossz között. Sötét és világos között. Igaz és hamis között. Adjál belátást mindenben, úgy, ahogy azt te a tieidnek megígérted. Anna hálaló énekel Istennek, és most azt vegyük sorra az előzmények után, hogy mit kapott Istentől Anna, hogyan dicsőíti őt, és mit értett meg az imádkozás során. Először is azt, hogy Isten az, aki az emberek tetteit megméri. Anna korábbi cselekedeteit is Isten mérte meg. És tette oda Isten Anna szívére mindazt, ami bűn, ami sötétség, ami hamisság, ami féltékenység, ami gyűlölet, ami igaztalan állítás, ami szeretetlenség. A mi cselekedeteinket is Isten méri meg. Isten az, mondja itt Anna, aki az emberek tetteit megméri. Élhet valaki kettős életet. Úgy csinál, mintha hívő lenne, de belül a szívében az egész nem igaz. Hétről hétre ideül be a templomba, és közben a szíve tele van gyűlölettel, vagy Isten káromlással. Nem is érti az ember, hogy miért teszi. Kettős élet. Kifelé mutat valamit, és ez rendkívül fárasztó lehet, bele is rokkanhat az ember lelkileg, de belül a szívében iszonyatos kuszasság és sötétség van. Isten méri az ember tettét és cselekedetét. Sokszor még tréfálkozni szoktak emberek azzal, hogy hát Istennek nincsen mennyei kompjútere, ahol számon tartja az emberek gondolatait, szándékait, cselekedeteit, hát neki nem is kell. Nem lenne Isten, ha nem menne neki ez, amiről most beszélünk. Istennek nincs szüksége kompjúterre ahhoz, hogy a több milliárd ember tetteit, szándékait, cselekedeteit számon tartsa. Pont azért Isten, mert neki ez egyszerűen lehetséges. Nem tudjuk, hogy hogyan csinálja, ez az ő dolga. De neki ez egyáltalán nem lehetetlen. Azért Isten, mert ez lehetséges. Nála a lehetetlen is lehetséges. Ilyen egyszerű a válasz. A dolgoknak ezen részletei semmilyen problémát nem okoznak neki. A második, a hatodik versben azt olvassuk, hogy Isten az, aki felemel, vagy épp a mélységbe visz. Öl és megelevenít. Isten igéről mondja ezt a Szentírás, olyan, mint a kétélű éles kart. Megöli az óemberi természetet, és megelevenít, újjászül, és új természetet ad. Átjárja az ember szívét, Annáét is átjárta, meg később Máriájét Jézus születésével kapcsolatban, ott mondja Isten, hogy a te szívedet is majd átjárja az éles tőr, a kétélű kard, Isten igéje. Anna egy ideig tartotta magát ahhoz, amit gondolt Peninnáról, Elkánáról, meg Istenről, aki bezárta a mélyét. Aztán engedte, hogy ez a kétélű éles kard átjárja a szívét, és minden megváltozzon. És kapott új reménységet, békességet, tiszta gondolkodást és másfajta látást. Ezért tudja odaszánni, még meg sem fogant gyermeket Istennek. Ki mondja, Uram, ha adsz, ha megszületik, az a tied lesz. És az elválasztás után Sámuelt beviszi a templomba, és ott hagyja a templom szolgálatára. Nehéz szívvel tehette meg, hiszen édesanyja volt, de megígérte Istennek, mert Isten megígérte, hogy kap gyermeket, ő pedig odaadta Istennek. A gyerekeink az Isten tulajdonába vannak, az övé, mi csak egy időre kapjuk őket ajándékba, sáfárságra. És aztán időnként Anna fölment a jeruzsálemi templomba, vitte a kicsiny ruhákat, aztán egyre nagyobbat, meg nagyobb sarut kellett vinni, ahogy nőtt Sámuel, kapta Istentől, és visszaadta Istennek. Ott hagyja tehát Istennél, egyre mély zsebre viszi Isten Annát, Isten ígéje megosztja a szív gondolatait, világosságra hozta Anna bűnét is, meg bűneit, és adott neki bocsánatot és világosságot. Engedjük-e testvérek, hogy ma reggel így belénk hasítson Isten szava igéje. Megítéljen minket érzéseinkben, gondolkodásunkban, cselekedeteinkben, szándékainkban. Engedjük-e azt, hogy Isten átkódolja a gondolatainkat, hogy meggyőzzön bűn, ítélet és igazság tekintetében. Hogy Isten formálja a szívünket, hogy tudjuk a rosszra azt mondani, hogy rossz, és a jóra azt, hogy jó a saját életünkre nézve. Tényleg fordulópont az, amikor Isten igéje megítél valakit, és az óember meghal, és megszületik az új ember Krisztus által. Még a hívő ember életében is szükség van arra, hogy ez a folyamatos szétválasztás megtörténjen. A vezetés ezt is jelenti a hívő életekben, hogy Isten személyével tanácsolja azokat, akik hisznek benne, és az ő igéjével szétválasztja az életünkben, ha már hívők vagyunk, az Isten szerint valót attól, ami nem az. A harmadik, amit Isten színe előtt Anna megértett, ki is mondja, Isten az, aki meggazdagít, vagy épp szegényé tesz. Vagyis adhat Isten bármit, nem csak vagyonról van itt szó, vagy pénzről, és elvehet Isten bármit. Az ő tetszése és akarata szerint Istennek joga van ehhez. A teremtés és a megváltás joga. Meggazdagíthat valakit, és újra mondom, ne csak a pénzre gondoljunk. Adhat talentumot, adhat bölcsességet, megnyithat egy anyaméhet, ahogy megtette Annánál, vagy éppen bezárhat. Adhat valamit, vagy visszavehet. Megbocsáthatja a bűnöket, adhat szabadulást, bocsánatot. Megnyitotta Anna méhét, és megszületett Sámuel. És aztán bizonyos értelemben elveszi Annától, és ott nevelkedik a templomban Sámuel. Isten az, aki meggazdagít, vagy éppen szegényé tesz. Hisszük mi ezt igazán? Vagy úgy gondoljuk, hogy véletlenül történnek a dolgok velünk. A negyedik, amit elmond Anna a háladó imájában, Isten követői lábát megoltalmazza, vigyázz rájuk. Ez azt jelenti, hogy a hívők mehetnek bárhová, Isten úgyis megőrzi őket, és vigyázz rájuk. A hívők dönthetnek bárhogyan, saját akaratuk, elképzelésük szerint. Isten úgyis megoltalmazza őket, és vigyáz rájuk. Nem ezt jelenti. Sőt, azt jelenti, hogy egyáltalán nem dönthetünk kényünk, kedvünk szerint. Nem dönthetnek a hívők úgy, ahogy akarnak. Minden döntésnek megvan a maga következménye. Isten olyan bölcsen alkotta meg ezt a világot, hogy nem lehet csak úgy össze-vissza dönteni benne egy embernek, vagy emberi sorsok fölül. Minden döntésnek megvan a maga könnyebb, nehezebb vagy súlyosabb következménye. Amit vetünk, azt aratni fogjuk. A magunk útján járva csak magunkra számíthatunk. Ha valaki Isten nélkül él, az az Isten nélkül élet minden következményét aratni fogja. Isten mindig úgy bánik az ő ember gyermekeivel, ahogy az számunkra a legjobb. Tényleg úgy van, ahogy Isten igéje mondja, a hívő ember életében minden a hívő ember javát szolgálja. József nyilván nem örült annak, hogy a testvérei eladták őt Egyiptomba. Aztán a fáraó helyettese lett, és a végén neki magának is ki kellett mondani, mikor leleplezi magát a testvérei előtt, akik eladták őt, ti gonosz gondoltatok felőlem, eladtatok, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Isten egyedül az, aki meg tudja fordítani a mi sorsunkat. Aki sorsfordulót tud adni. Ő az egyedüli meghatározó, friss, igazi és hatékony erő a világ mindenségben. Az ötödik, amit Anna mond az imádságában, az az, hogy Isten az, aki felmagasztalja az embert. Ilyen furcsa kifejezést olvasunk itt, hogy kiemeli a szemétből, és leülteti az előkelők vacsorájához. Kiemeli a szemétből, és az előkelők asztalához ülteti. Olyan egyértelműen láttam ezt egy fiatal ember életében, akit a felesége a szemétre dobott. Szempillantás alatt otthagyta, elvitte a pénzt és a bútorokat a lakásból, és aztán egy jó ügyvédi segítséggel még a gyerekeket is magához vehette. És ez a férfi mondta ezt, hogy én nem kellett senkinek. Kidobtak a szemétre. És úgy is érezte, hogy odavaló, semmi értelme az életének a továbbiakban. És aztán, hogy Isten elé vittük ezt a szörnyű helyzetet, és kezdett meggyökerezni a remény, a békesség a szívében. És aztán úgy könnyezve és kifosztva, és mégis reménykedve elmondta, hogy tulajdonképpen sok minden jogos volt abban, ami történt. Noha az egész így mégse volt igazságos és jogos. De olyan csodálatos volt látni, hogy Isten fölemelte ezt az embert. Letisztította az életét, megtisztította a szívét, letörölte a könnyeit, és kezdte felépíteni és helyreállítani. És egyszer csak megszólalt ez az örömóda a szívében, Uram, hálát adok a te szabadításodért, hogy kiemeltél a szemétből, megtisztítottál, és magad mellé vettél engem. Felmagasztalni ezt is jelentette. Meg azt jelentette, hogy megszűnt onnan nyomorúsága. Többé nem gúnyolták, csúfolták, és kerülték el nagy évben, hogy itt van ez a meddőasszony, ki tudja, mi van az életében, milyen bűn, milyen átok, hogy nem szül gyereket. Adta és adja Isten az ő áldását. És megajándékozta örömmel Annát is, meg ezt a férfit is békességgel. Maga mellé emelte. Ezért lehet mindenki, aki hívő keresztény, bizonyos abban, hogy amikor senki nem számíthat, Istenre akkor is számíthat. Mert ez ő hívei lábát megőrzi. A hatodik, amiről beszél Anna az imádságában, összetörettetnek azok, akik Istennel akarnak perelni. Lehet ezt látni az emberiség történetében. Lehet ezt látni egyes országok történelmében. Akik gúnyolták és csúfolták az Istent. Akik üldözték és ölték az Isten követőit. Micsoda átkok zuhantak rájuk. Azt mondja Isten igéje, aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja. Isten engedi, hogy összetörjék azok élete, akik gúnyolódnak az Isten dolgain. Azok meglátják az összeomlást és a bukást. Isten nem engedi magát megcsúfolni sosem. Összetörettetnek azok, akik Istennel akarnak perelni. De ebbe beletartozik ám az is, amikor mi a családban visszájt vetünk, és akkor visszájt fogunk alatni. Amikor gyűlöletet vetünk, és gyűlölködést fogunk aratni. Amikor meg nem értést vetünk, és minket sem fognak megérteni, mert nem akarnak. Mert amit vetünk, azt aratunk. Ha Istennel perlünk, akkor ennek a következményét fogjuk aratni. Amikor így Anna sírva föltárta Isten előtt a szíve állapotát, akkor csodálatosan átélte a megvigasztalodást és a nyugalmat. És így olvassuk, hogy kijön a templomból, és többé már nem volt szomorú. Olyan jó lenne, testvérek, így hazamenni innen. Örvendezünk tovább, ha örömmel jöttünk. Kimegyünk innen a templomból, és már nem vagyunk szomorúak, ha azok vagyunk. És kapunk és kaptunk bölcsességet, ha nem volt. Kiment a templomból, és többé már nem volt szomorú. Annából ebből a félénk és féltékeny és érzékeny és sértődékeny asszonyból imádkozó asszony lett Isten keze munkája nyomán. Ez lehet mindnyájunk legkomolyabb szolgálata. Ott marad mindaz, ami régi az Istennél, és az lesz jellemző ránk, hogy egyre többször és egyre inkább összekulcsoljuk a kezünket, és kitárjuk a szívünket Isten előtt. Könyörgünk másokért és magunkért, és ilyen szüntelenül másokért közben járó emberek leszünk. Van ilyen közösségünk Jézussal, ami ilyen légkört teremt otthon is, amelyben meggyógyulnak sebek, abban marad a gyűlölködés, letesszük az indulatot, és a másik is, betemetjük a demarkációs árkokat és vonalakat, kibékülnek a szülők és a gyerekek meg a szülők, elsimulnak az ellentétek, és lesz nagy békesség Jézus által. Annából a síró, kimerült, beteg lelkű asszonyból, egyszerű, kedves, és másokat is Istenhez vezető, imádkozó asszony lett. Hol? Ugyanott. Maradt Elkána a férje, és maradt ott Peninna a másik feleség, aki nem szűnt meg viszálykodni továbbra sem, de egy valamit megértett Anna, és ez volt a legfontosabb a számára, hogy Isten mellé állt. Addig is ott volt Isten, hiszen azt olvassuk, hogy Isten zárta be a mélyét. De most megértette, és elhitte Anna, hogy Isten nagyon szereti őt, Isten felemelte őt, és Isten meghallgatta, amit kért. Az imádkozó Annát Isten a tenyerére vette, megtisztította a szívét, és letörölte a könnyeit. Anna azt jelenti magyarul, hogy kegyelem. Anna kegyelmet kapott. Testvérek, Jézus nem kapott kegyelmet. Isten azért adta oda Jézust, hogy mi kegyelmet kaphassunk. Azért nem kegyelmezett Jézusnak, hogy nekünk kegyelmezni tudjon. Hogy mi is ilyen imádkozó, másokért és magunkért könyörgő emberek legyünk. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Örvendez szívem az Úrban, mert visszaadta erőmet az Úr. Jézus élete ára volt annak az ára, hogy mi szabadok legyünk, és mi kegyelmet kapjunk. Úgy megyünk el innen, hogy így átformálhatott minket Isten, ahogyan átformálta Annát. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nem csak a szemünket emelhetjük föl hozzád, hanem a lelkünket, a szívünket, mindazzal együtt, ami a szívünkben van. Legyen az keserűség, bánat, gyász, szomorúság, kilátástalanság, tanácstalanság, vagy éppen örvendezés, háladás, öröm. Úr Jézus, olyan hálásak vagyunk neked, hogy eljöttél erre a világra, hogy vállaltad azt is, hogy ott az ítéletben nem kaptál kegyelmet, hanem irgalmatlanul és kegyetlenül keresztfára feszítettek, kioltották a te drága, szent és tiszta életedet, kiontották véredet, hogy mi szabadok lehessünk, s a bűneinkre bocsánatot kapassunk. Kérünk, formáld át a mi szívünket. Vedd talán életünkben először kezedbe, vagy újra hadd adjuk oda. Bánjál velünk akaratod és belátásod szerint. Mindent úgy teszünk most a te irgalmas és hatalmas kezedbe, ahogyan Anna oda tette az életét, a kérdését. Köszönjük, Urunk, hogyha valamit a te akaratod szerint kértünk, kérünk, azt már megkaptuk. Kérünk, segíts, hogy dicsőítsünk majd téged, amikor a kezünkbe vehetjük, amit meghallgattál. Amen. Mondjuk el együtt minden keresztény közös imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt a megkezdett dicséretünket folytassuk. Mind a négy verszakát énekeljük el, a 367. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Azt mondta Jézus, idelen új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen. otthonaitokba távozó szeretteink, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Úr közel. Amen.